Szervuszok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fazekas Gergely, a Zeneakadémia docense. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
Majdnem azt mondtam, hogy tanára, de az egy fokozat, úgyhogy inkább észbe kaptam, és akkor mondtam, hogy docens. Bár igazából akkor is helytálló megfogalmazás lett volna, ha azt mondom, hogy tanár, nem?
Igen, ugye ez egy bonyolult dolog, mert a docens után lévő következő fokozat az, amit úgy hívnak, hogy egyetemi tanár.
Igen.
Tehát ebben az értelemben én nem vagyok egyetemi tanár, de abban az értelemben, hogy egy egyetemen tanítok, végül is mégiscsak egy egyetemi tanár vagyok.
Igen, igen. Mostanában úgy lehet veled találkozni, hogy téged hívnak olyan helyekre, amikor el kell magyarázni azt, hogy mi az a klasszikus zene, meg hogy a komoly zene hogyan jelenik meg a közvéleményben. Ugye több podcastben, meg műsorban is részt vettél. Néha az emberek így rácsodálkoznak erre a műfajra, hogy létezik még komoly zene és klasszikus zene, és hogy ez hogy van, és akkor Gyere Gergő, mesélj. Jól látom, hogy van egy ilyen szerep mostanában, nem? Aminek eleget teszel.
Igen, vagy szóval, hogy örömmel jövök, hogyha hívnak, és mert hogy szívügyem a klasszikus zene. Ugye valószínűleg azért is jelentem meg most több podcastban, mert hogy közben indult egy sorozatom, a Dalszerelő műhely, ahol popzenéről beszélek, és akkor ez egy ilyen furcsa érdekességnek tűnik, hogy hát jé, egy zenetörténész az érdeklődik a popzene iránt, és akkor ez ilyen érdekesen össze tud keveredni a kettő. De valóban azt gondolom, hogy a klasszikus zene az egy olyan helyet kapott, vagy kap egyre inkább a mai zenei életben, ahol nagyon is igényli azt, hogy adjunk hozzá egy kis magyarázatot. Tehát ugye hosszú ideig az a kultúra, amit klasszikus zenének nevezünk, az nagyon jól elműködött mindenféle segítség nélkül. Főleg akkor, amikor még nem tekintették klasszikus zenének, hanem amikor még csak kortárzene volt. És amikor elkezdett mondjuk így, hogy klasszicizálódni, tehát hogy elkezdtek régi zenéket játszani, olyan zenéket, amelyek nem abban a korban születtek, tehát nem tudom, a 19. század közepén Mendelssohn generációja játszik Beethovent, meg Bachot, meg Mozartot, és ezek klasszikus művekké válnak, ilyen mintaadó művekké, akkor egyszer csak ugye kiderült, hogy ja, hogy hát ehhez magyarázat kell, sőt, nagyon érdekes, hogy ugye magát az előadást elkezdték magyarázatként értelmezni, tehát ugye szoktuk azt mondani, hogy valaki szépen tolmácsolja Beethovent, ugye ez egy ilyen journalisztikus fordulat. De a tolmácsolás, ugye angolul az a fordítás, az az interpretation. És az interpretation szót ugye egy idő után már nem csak a fordításra használták, hanem a zenei előadásra is, és akkor magyarul is mondjuk, hogy interpretáció. De ugye ez is itt valamikor a 19. század közepén indult el, tehát nagyon érdekes, hogy valahogy egyszer csak elkezdi igényelni ez a zenekultúra a közvetítést, akár úgy, hogy valaki ezt előadó művészként közvetíti, és tolmácsolja Beethovent, akár úgy, hogy beszél róla, vagy ír róla, és akkor ad hozzá egy magyarázatot.
Ha nem lenne ez a kiegészítő beszélgetés a komoly zenéről, vagy klasszikus zenéről, akkor szerinted megvan a veszély arra is, hogy akár eltűnhet, vagy olyan szintű csökkenésnek fog örvendeni a közeljövőben, ami hát semmiképpen sem egy vidám jelenség?
Nagyon régóta kongatják a harangokat a klasszikus zene fölött, hogy hát már itt a vég, és már nincs közönség, meg előregedik a közönség, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen folyamatosan öregedő közönsége van most már mondjuk 100 éve, és valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy miközben szerintem rengeteg olyan klasszikus zene van, ami nagyon-nagyon jól működik, igaziból minimális közvetítéssel, vagy szóval, hogy a közvetítést ugye nem a zene igényli, hanem mi igényeljük, mert hogy a klasszikus zene belekerült egy olyan közegbe, ahol az a sztereotípia alakult ki körülötte, hogy jaj, ehhez biztos sokat kell tudni, meg mindenféle ismeretre van szükség hozzá, meg ezt csak úgy simán nem lehet befogadni, tehát a magyarázat paradox módon arra azért kell, hogy elmagyarázzuk, hogy nem kell magyarázat valójában. Most vannak zenék, amik persze nagyon bonyolultak, és nem árt hozzájuk egy kis körítés, de visszatérve a kérdésedre, szóval, hogy én bizonyos szempontból optimista vagyok, tehát én azt gondolom, hogy a klasszikus zene nem fog elmúlni, ennek vannak, hogy mondjam, ilyen gazdasági vonatkozásai is, hogy olyan őrületes intézményrendszer épült ki a klasszikus zene köré, amit nem fognak lebontani, tehát hogy odáig azért szerintem nem fog eljutni egy ország sem, hogy a saját zeneakadémiáját, operaházát totálisan lebontsa. Az nyilván egy kérdés, hogy persze biztos, hogy szűkül a közönsége valamennyire, én nem vagyok egy jövőbelátó valaki, tehát ugye zenetörténészként az ember nem a jövővel, hanem a múlttal foglalkozik, de én azt gondolom, hogy a klasszikus zene egyre inkább egy szubkultúrává válik. Tehát, hogy van a heavy metal szubkultúra, és az se fog eltűnni, akkor se, ha nem mainstream, mert vannak zenekarok, újságok, van saját hagyománya, van közönsége, van egy nyelve, amit használ, és ugyanígy a klasszikus zene is, a régi klasszikus zene is, meg a mai, hiszen rengeteg nagyszerű zeneszerző ír. Ugye nem nevezhetjük ezt klasszikusnak, mert ma születik, de mondjuk az, hogy művészi zenét.
Azok a zenék, amelyek több száz éve, vagy legalábbis régen íródtak, az akkor lehet izgalmas szerintem, hogyha valamilyen formában előttünk a fülünk hallatára, vagy a szemünk látára válik igazi valid művészetté. Van nekünk közünk a 21. század elején a klasszikus zenéhez olyan módon, hogy élő és valid művészetté váljon? Tehát tud velünk kommunikálni? Tehát tud úgy kifejezni emberi társadalmi tartalmakat, mint mondjuk egy ma alkotó? Azariától kezdve bárki?
Abszolút. Hát ugye szerintem ugye most mi itt a nyugat-európai művészetről beszélünk, ugye annak az egyik nagyon fontos pillére a klasszikus zene, tehát nyilván mondjuk nem tudom, a kínai klasszikus zene az egy teljesen más kultúra, az egyébként még régebbi, mint az európai, de hát abszolút, hát ugye gondolj bele abba, hogy most visszakérdezhetnék, hogy szerinted Shakespeare tud-e hozzánk szólni? Valid-e ez a 17. század legelején elhunyt angol író?
Válaszolok, valid, tud hozzánk szólni, de ehhez mondjuk sokat segítenek a, mondjuk nekünk külföldieknek, akik nem angol nyelvet beszélünk, anyanyelvi szinten ugye segít a fordítás, vagy pedig adott esetben a modern színházi rendezések.
Igen, vagy a modern fordítás, tehát hogy az, hogy Nádasdy Ádám lefordítja újra, az ugye segít,
igen,
persze.
Igen.
Jó, de hát ugye ugyanezt történik végső soron, ugyanezt történik a klasszikus zenével, hogy ugye a Shakespeare, ugye mi maradt fönn a Shakespeare-től? Fönn maradtak szövegek, hiszen nem maradtak fönn videók az előadásról, és akkor ezeket a szövegeket újra és újra fordítják. Lefordítja Arany János, és lefordítja, nem tudom, Mészöly Dezső, meg Kosztolányi Dezső, meg Babits Mihály, meg Nádasdy Ádám, meg mások. És ugyanezt történik a klasszikus zenével, tehát nem arról van szó, hogy akkor a Bach megírja a Goldberg variációkat, amit ugye igaziból nem ismerünk, mert amit ismerünk, az a kotta. Az maradt fönn, mert nem volt még hangfelvétel. És akkor ezt a kottát mindenki játsza, és a 20. század eleje óta, mióta van hangfelvétel, nyomon tudjuk követni, hogy hogyan változik a Bach előadás, mondjuk, de más zeneszerzőket is említhetnék, és baromi izgalmas megnézni azt, hogy nem tudom, az első fennmaradt Goldberg variációk felvétel 1928-as, és akkor utána azóta nem tudom, több mint 600 felvétel készült a Goldberg variációkból, és ezek között eszméletlen sok nagyon értékes, nagyon izgalmas felvétel van, de sokszor olyanok, hogy mintha nem is ugyanaz a mű lenne. Persze a kotta mindegyik mögött ugyanaz, de az értelmezés az mindig más, és ez tartja szerintem életben. Tehát én nagyon, ha éppen nagyon radikális hangulatomban vagyok, akkor azt mondom, hogy valójában csak kortárs zene létezik. Mert a Bach is kortárs zenévé válik azáltal, igen, hogy egy ma élő ember, mondjuk Siff András, eljátsza. És hogyha az nem Siff András játsza, hanem nem tudom, Fejérvári Zoltán, aki egy majdnem két generációval fiatalabb zongoraművész, akkor az egy egészen más Bach lesz. Valahogy kapcsolódnak egymáshoz, vagy nem. De hogy szerintem pont ez tartja életben ezt az egész kultúrát. Nyilván az egy nagyon nehéz helyzetet teremt szerintem mindenfajta magas művészetnek, hogy ma ugye egy ilyen az internetnek köszönhetően, meg az interneten működő sokféle ilyen technológiának, tehát a streamingnek, meg mindenféle ilyesminek köszönhetően, ugye annyira megváltozott a kultúrafogyasztás természete, annyira pluralisztikus lett, tehát hogy bárki bármit föltölt, meghallgat, hozzáfér, nem tudom micsoda, hogy mondjuk azok a régebbi mechanizmusok, ahogy mondjuk a magas művészet eljutott a közönséghez, ahol ugye ilyen nagyon erős szűrőkön keresztül vezetett az út. Tehát mondok egy példát, ugye ott van Leonard Bernstein, vagy magyarosan Bernstein, aki hát minden idők egyik legnagyobb karmestere volt, és egy egészen fantasztikus ilyen kultúra közvetítő. Ugye neki voltak ezek a sorozatai, ahol magyarázta a klasszikus zenét. De most ugye egy olyan korban magyarázta a klasszikus zenét sztár karmesterként, amikor az amerikai kulturális közegben nagyon sokan tettek nagy pénzeket abba, hogy szimfonikus zenekarok működjenek, ugye ott az állam viszonylag kis szerepet játszik a kultúra támogatásban. Akkor már ugye, akkor robbant be a tévé, mint ilyen kultúrafogyasztás választási eszköz, tehát hogy egyre több háztartásban volt tévé, de még csak nagyon kevés, ha nem is tudom hány tévécsatorna létezett, tehát hogy volt olyan időszak, amikor ha egy amerikai lakos bekapcsolta a tévét, akkor a Leonard Bernstein a New Yorki filharmonikusok élén állva Bachról meg Mozartról magyarázott.